Kontűr. Művészeti magazin.
Ferenc Zsolt nevében is köszöntöm Önöket, Gergely Zsuzsa vagyok. 25 éves a Film Tett Fest, ezen belül 11 éves a Film Galup verseny, amelyben erdélyi filmek mérettetnek meg. Pár éve külön választották a fikciós és a dokumentumfilmeket, idén a dokumentumfilmek ideje jött el. 6 alkotás került versenybe, amelyekről 3 tagú zsűri döntött. Gelencsér Gábor, Balázs Béla díjas filmesztét, a kritikus filmtörténész, egyetemi oktató, Magsai Ágnes kolozsvári dokumentumfilm rendező, szerkesztő, a Videopontes stúdió egyik alapítója, és Ritter György történész, filmtörténész, kritikus, aki tavaly kapta a Fámerika díjat. Nem ez volt a legerősebb mezőny, például abban az évben, amikor László Barna Isteni kéz című filmje volt versenyben, olyan minőséget láttunk, ami nemzetközi fesztiválokon is díjra érdemes. De talán nem is baj, ha egy diákfilm vagy egy pályakezdő filmje nem válik esélytelenné egy-egy remek mű árnyékában. Idén sokszor az arányérzékkel volt probléma, főleg az antropológiai vonatkozású filmeket lehetett volna frappánsabbra vágni, de érezni lehetett, hogy e hiba mögött az alanyok iránti szeretet rejlik, és így már is érthetőbb lett a rövidítés hiánya. Azt is figyelembe kell venni, hogy néhány film megrendelésre készült, és bizonyos feltételeknek kellett megfelelnie. Ilyenkor a cél korlátozhatja a kreatív energiákat. Mindentől eltekintve jó látni, hogy van érdeklődés a fiatalok körében a dokumentumfilmek iránt, hogy nem ijednek meg a súlyos témáktól, és felelősségteljesen kezelik az érzékeny helyzeteket. Az idei Film Galop fődíját megosztva kapta Lakatos Miska, Tőlem tudjátok meg, Hat Roma portré a Székely-Keresztúri régióból című filmje, és Sándor Zsuzsa, A nap legjobb pillanata című alkotása. Az 1 millió forintos pénzjutalomból előbbi 800 ezer forintot, utóbbi pedig 200 ezer forintot vehetett át. Lakatos Miska 6 Székely-Keresztúr melletti falvakban élő roma személy portréját készítette el. Olyan romákét, akik beilleszkedtek a többségi környezetbe, nincsenek megélhetési problémáik, iskolázottak, és legnagyobb aggodalmuk nem a mindennapi betevő előteremtése, hanem a nyelv és kultúra vesztés. Mert a felzárkózás, a többséghez való igazodás gyakran identitásvesztéssel jár. Ezt a romániai magyaroknak azt hiszem nem kell magyarázni. Megszólal a tanító, a szociológus mesemondó, a költőnő, a zenész. Tulajdonképpen mind a 6 személy fontos társadalmi és közösségi szerepet vállal. Én ezt a filmet vártam leginkább, mert nemrég láttam Dávid Endrék A vízen túl című dokumentumfilmjét egy betfalvi, szintén Székely-Keresztúr melletti roma telepről, és nagyon vágytam pozitív példákkal is találkozni ugyanarról a környékről. Pár képkocka erejéig fel is tűnik a filmben a vízen túli gettó. A Tőlem tudjátok meg riport dokumentumfilm, tehát sok a beszélő fej, elsősorban azért, mert az alkotás szociológusok felkérésére készült, akik előzetesen alaposan vizsgálták a közösséget. A filmnek az ő kutatásaikat kellett alátámasztania. Néha született egy-egy egész alakos kép a szereplőkről, egy szinte kimerevített portré, amely örömömre Kornis Péter világhírű, szerkesztett erdélyi portrét juttatta eszembe. A két művész, a mesemondó és a költő esetében pedig az alkotók kreatív, rendhagyó megoldásokat használtak, színesítve ezáltal egy témájában nem, de kivitelezésében szokványos dokumentumfilmet. Lakatos Miska rendező, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatója is érzékeny a szociális témákra, ezért esett rá a szociológusok választása. Lakatos Miskát hallják.
Szembe jött ez a lehetőség, ugye Kis Tamás és Toró Tibor által, és hát ez nekünk, most nem akarom azt mondani, hogy testhez álló, de hogy nagyon örventünk, hogy egy ilyen tematikában dolgozhatunk, ami számunkra is fontos, és úgy gondoltuk, hogy ebbe a témában itt Erdélyben van, amit mondani, és fontos, hogy beszéljünk ilyesmiről.
Na most vannak, akik beszélnek, de hogy sablonosan vagy közhelyesen, ez elhangzott egyébként a zsűri méltatásában is, ti viszont sikerült egy olyasmi hangvételt megtaláljatok, ami egyedinek mondható. Mi van ilyenkor az alkotó fejében, mi van a szociológus fejében és az együtt gondolkodásban is, hogy akkor hogyan fogunk neki a témának?
Én örvendek, hogy ez úgy tűnt neked, és úgy tűnik, hogy ezeket a paneleket ki tudtuk kerülni. A szociológusoknak az volt a fejében, hogy nekik már volt egy viszonylag kész anyaguk, elég sokat dolgoztak ott terepen, elég sokat kutattak, ismerték már a szereplőjeink egy bizonyos részét, és azért kerestek meg minket tulajdonképpen, hogy próbáljunk meg közösen egy olyan filmet csinálni, ami bemutatja azt, hogy ebbe a székely-keresztúri régióban ez a roma-magyar együttélés, ez hát kicsit normalizáltabban történik, mint más székelyföldi régiókon belül. És alapvetően én, amikor ők megkerestek, és így elmondták, hogy mi lenne a téma, akkor én azt mondtam, hogy számomra itt a legfontosabb dolog az lenne, hogy tényleg próbáljunk meg ebből a sematikus, most azt mondom, hogy sematikus, de ez bizonyos szinten fajta derogáló ábrázolásmód, hogy a romákhoz olyan negatív sztereotípiákat kapcsolunk, amik nagy részben nem igazak, nyilván, hogy van azokra is példa, de hogy mi azt mondtuk, hogyha ezt meg tudjuk lépni, hogy itt olyan embereket mutassunk, akik pont úgy élnek, mint mi, történetesen, pont középosztálybeli körülmények között, akkor már valamit csináltunk, és ha csak azt elérjük, hogyha valaki azt hallja, hogy cigány, akkor ne feltétlenül az a mély szegénységbe élő lehetőségektől megfosztott figura jusson eszébe, hanem hogyha egy picit ezt tudjuk módosítani, akkor már valamiféle siker lehet talán könyvel.
Na most itt több lehetőség van, hogy van 6 ember, és mindenkivel találkoztok egyszer, de szerintem ez nem így működött, hanem beszélgettetek, aztán elmentetek a következőhöz, gondolom volt egy kicsi szünet, aztán visszatértetek az elsőhöz, de közben jött a harmadik, ilyesmi volt?
Ez pontosan így történt. Tulajdonképpen, hogyha ezt az egész munkafolyamatot nézzük, akkor ez úgy volt, hogy tartottunk egy mi castingnak neveztük, de hogy ez egy nagyon-nagyon rossz szó erre az egészre, hogy nem az történt, hogy akkor most itt válogattunk, hogy te igen és te nem, hanem hogy csak az volt, hogy oda hívtuk azokat az embereket, akik a szociológusok előzetes tudása alapján potenciális szereplőnek számíthatnak, és azt néztük meg igazából, hogy hogy működnek kamera előtt, mennyire fagynak le, mennyire tudnak beszélgetni, mennyire nem tudnak beszélgetni, és onnan kerültek ki a szereplők. Nem volt a legszerencsésebb a mi esetünk, hogy viszonylag kevés időt dolgozhattunk ezen a filmen, az anyagi keretek viszonylag szűkösek voltak, úgyhogy nem forgathattunk annyit, amennyit akartunk volna, de igen, így, ahogy mondott, hogy elmentünk egy interjú, visszajöttünk, végighallgattuk, én ott nagyon sokat értem ezekkel az interjúkkal, folyamatosan feltettem, így lupon mentek, és akkor gondolkoztunk, hogy mik azok a témák, amiket ezekből ki lehet emelni, és így bizonyos szekvenciákra bontani az egészet, és hogy abból legyen egy ilyen koherens összeálló narratíva, és a szereplőknek is a személyisége. Egyáltalán ez az egész szituációja, ez átjöjjön, és akkor így alakult. És akkor így láttuk, hogy mik hiányoznak, akkor visszamentünk, és akkor célirányosan kérdeztünk ilyen dolgokkal kapcsolatban is, és így állt össze aztán ez a film.
Közben pedig olyan eseményeknek is a részesei lettetek, amelyek ezeknek az embereknek a hétköznapjaihoz tartoznak, például, hogy elmentetek bálba, ahol az egyikük muzsikál.
Igen, ezek ilyen szerencsés véletlenek folytán jöttek ki, mert akkor ott voltunk, akkor mondták, hogy lesz ez a bál, akkor menjünk oda, már nézzük meg, hogy ott mi történik, és tényleg nagyon szerencsésen alakult ez az egész, és akkor én most itt ragadnám meg az alkalmat, hogy még egyszer nagyon-nagyon megköszönjem ezeknek az embereknek, hogy ennyire beengedtek az életükbe, ennyire közel engedtek magukhoz, ennyire megosztották velünk a gondolataikat, a világlátásukat, mindenfélét. Nekem a legszebb élmény ebben az egész munkafolyamatban az volt, hogy ez hát viszonylag nagyon gördülékenyen zajlott, és egy-kettőre leomlottak ezek a falak, és őszintén tudtunk beszélgetni, és meg tudtak nyílni, és ami nekem így tényleg öröm az, hogy jó kapcsolatban maradtunk, és ilyen baráti viszonyban maradtunk legtöbbjükkel, és hogy a mai napig beszélgetünk, és tartsuk a kapcsolatot.
Például Isztolyka Máté itt Kolozsváron is ismerős lehet az embereknek, ugye itt végezte az egyetemet, és azt is tudtuk, hogy a nagyapja cigány meséit valamilyen módon tovább próbálja örökíteni. A többiek annyira nem voltak innen láthatóak Kolozsvárról, viszont azt hiszem, hogy ha már osztunk díjakat Kolozs megye kiválóságai, akkor akár ők is lehetnek a Székely-Keresztúr környéki régió kiválóságai. Helyben egyébként gondolom, hogy mindannyian láthatóak.
Vagy láthatóak, vagy nem, igen. Viszonylag mindenkinek van valamiféle helyi beágyazottsága. Én ettől egy kicsit ockodok, amit mondasz, én nem szeretek ilyen kiválósági listákat felállítani, mert szerintem mindenkinek van valami értéke, ami megfogható és megragadható, és én azt szeretném, hogy mindenki látható legyen valahogy. Nyilván, hogy erre nincs lehetőség, nem tudunk mindenkiről filmet csinálni, de hogy itt is ez volt, hogy ő tulajdonképpen, hogyha nem tudom, Kori Máriát veszük, akkor ő egy pedagógus, egy tanítónéni, aki végzi a dolgát, az talán egyeseknek így, hát most ez micsoda, ebben semmi feltűnő nincs, de hogyha így egy picit közelebb megyünk, és megnézzük, hogy ő tulajdonképpen mennyi mindent csinált ahhoz, hogy ez a cigány identitás újra képződjön, megképződjön, megerősödjön mindenféle, szóval ez egy eszméletlen dolog, és hogy én azt hiszem, hogy ez így minden emberre elmondható tulajdonképpen a társadalomban, hogyha egy picit közelebb hajolunk, és egy kicsit jobban figyelünk rá, és egy kicsit nyitottabbak vagyunk felük szembe, akkor mindenkiben van valami olyan érték, ami nagyon-nagyon fontos a társadalomban.
A zsűri véleményéhez visszakanyarodva olyasmit is mondtak, hogy a filmes eszközök használata, esetleg a tömörítés is. Hogy van ez, ami a szociológiai rész akár, vagy a társadalom körkép, a másik a film, és ahogy a kettő így össze tud jönni, akár így a tömörítést illetően is.
Hát itt az volt, hogy tulajdonképpen nekünk első alkalom volt, hogy szociológusokkal dolgoztunk együtt, és akkor az is kellett, hogy ez megint ilyen hülye műszó, de hogy ezt kell használjam, hogy egyfajta módszertant kialakítsunk, és nem mondom, hogy könnyű volt ez a startban, hogy nekik voltak a sajátos elképzeléseik, így mondjuk, hogy a szociológia az ilyen nagy általános képekkel dolgozik, nagy általános társadalmi struktúrákat nézeket. Ezzel szemben a filmben ezt nem tudjuk csinálni, hogy most akkor bemutatjuk a tömeget, vagy hogy nyilván, hogy a néma film kezdetén kísérleteztek ezzel a szovjetek, hogy akkor tömegeket mutogassunk, de hogy egy dokfilmben ezt is sokkal nehezebb megcsinálni, és akkor hát itt egyéneken keresztül kell ezt az egészet megragadni, vagy felvázolni, és akkor egyfajta ilyen keresztmetszetbe helyeztük el az egyéni történetet, és hogy ez az egyéni történet mennyire rendelhető alá annak a szociológiai struktúrának, ami nekik már a kutatások által ki volt dolgozva, és hogy hát ilyen nagyon szerencsésen alakult az egész, mert hogy tényleg nagy részt lefettük. Nyilván voltak olyan dolgok is, amik kimaradtak az egész filmből, mert hogy például az már nem fért bele, és nem tudtuk megcsinálni, de hogy itt a neoprotestáns egyházok is komoly mindenféle szervező munkákat csinálnak a romaságon belül, és hogy arról is szerettünk volna beszélni, hogy az milyen hatással van a romák életére, de hogy az már sajnos nem fér bele, úgyhogy az talán egy következő filmnek a témája.
Vagy akár ezeket az élettörténeteket is folytathatja valaki, nem feltétlenül filmes eszközökkel. Most láttam egy interjút az egyik szereplőtökkel.
Igen, az Átlátszó Erdély is most készített egy podcast beszélgetést Kori Marikával, és én azt is mindenkinek ajánlanám a figyelmébe. És igen, hát vannak mindenféle ötleteink, hogy mégis, hogy még keresztúra is majd nyilván az idő múltával szeretnénk visszatérni talán. Még nem mondok semmi biztosat.
A másik fődíjas Sándor Zsuzsa a Nap legjobb pillanata című animációs dokumentumfilmje. A műfaj lényege, hogy húsvér emberek nyilatkoznak, de a filmben nem őket látjuk, hanem animált, szabad asszociáció szülte képeket, ezekhez társul a szereplők hangja. A műfaj pár éve lett divatos és nagyon hálás technika, hiszen így olyan emberek is szerepelhetnek a filmben, akik nem szeretnék arcukat is adni a gondolataikhoz. Sándor Zsuzsa rengeteg embert megkérdezett a Nap legjobb pillanatáról, a válaszolók között nem csak magyarok, hanem orosz, ukrán, indonéz és más külföldi megszólalók is vannak. A legfájdalmasabb válasz egy ukrán lánytól érkezett, aki a Nap legjobb pillanatának azt tartja, hogy életben maradt, miközben orosz rakéták tüze alá került a város. Sándor Zsuzsa játékos, szelíden légies, máskor szomorkás animációkkal kíséri a néha kedvesen banális, máskor súlyos és drámai pillanatokról szóló nyilatkozatokat. Sándor Zsuzsa mesél filmjéről, amely alig 9 perces, de óriási munkát igényelt, és érzelmileg nagyon tömény.
Ez az első debütáló filmem tulajdonképpen, ami az egyetemhez kötődik. Azóta most dolgozom életem első nem egyetemista filmjén, ami remélem, hogy jövőbe fog kijönni. Egy ilyen 25 perces animáció, az is ilyen úgy antropológiai külsővel, ugyanígy rengeteg kultúra, meg nyelv lesz egy filmen belül, és az is animációs stílusban egyértelműen.
Mert hogy ez a műfaj, ez a stílus bejött neked valamiért, hova vezethető vissza? Kolozsváron is vannak ennek hagyományai azért.
Nem is tudom, hol kezdődött az animáció iránti szerelmem, de ez az a médium, ami segít finanszírozni a fantáziámat. Mert nagyon szeretnék egyértelműen élőszereplős filmeket is rendezni, csak sajnos amilyen témákat feldolgozok én is, amilyen külvilágot szeretnék, azt sajnos nem tudom még finanszírozni magamnak, úgyhogy itt jött be az animáció, hogy egy kicsit megkönnyítsem a saját életemet. Igazából megnehezítettem, mert én egyáltalán nem értettem a számítógépekhez, és szerintem egy ilyen 3-4, lassan most már 5 évem azzal telik, hogy tanulom a programokat. Én nem szeretnék animátor lenni, de az lett belőlem véletlenül, és szerettem volna egy annyira hiteles rendező lenni, hogyha én megkérek valakit, hogy csinálja azt meg, akkor ne az legyen, hogy én csak megkérem, hanem tudjam is azt megvalósítani. Így tulajdonképpen az animátor csapattal folyamatosan együtt dolgozunk, és ez egy hálás műfaj ilyen szempontból, hogy nem kell mindenki egy térben és egy időben legyen a készítés folyamata során, úgyhogy nagyon sokan vannak, akik Bécsből animálnak, vagy Pestről, vagy Kolozsvárról, vagy én Csíkszeredában lakok, úgyhogy általában így szokott ez az egész munkafolyamat lefolyni, bár nagyon sok idő, és nagyon későn lesz ennek látszata, megéri, úgy érzem, mert nagyon-nagyon szeretem.
Beszéljünk azokról az emberekről is, akik megszólalnak ebben a filmben. Vannak magyarok is, de hát itt a világ különböző tájairól mindenkivel találkoztál valamilyen formában, vagy vannak ilyen távbarátságok is úgy szólván?
Az embereknek ugye 90%-ával találkoztam, voltak, akikkel nem. Körülbelül 3000 interjút vettem fel egy év alatt. És mentem körbe Budapesten, Bukarestben, mindenhol, minél agglomeráltabb városokba, hogy minél színesebb közönséget összeszedjek, akik mesélnek a nap legjobb pillanatukról. Sajnos az emberek nagy tömege azt mondta, hogy nem volt a napjának legjobb pillanata, úgyhogy van egy ilyen gyermeki könnyedség, ugye az egészben, mint ahogy látszik a filmnek a vizuális stílusán is, és ezért is kezdődik a feketeséggel, és azzal a bácsi valaki azt mondja, hogy neki nem volt. Próbáltam bemutatni azt, hogy tényleg az emberek nagy része úgy állt ez hozzá, mint hogyha ez nem lenne egy fontos dolog. Viszont én évekig gondolkoztam azon, hogy egy szembejövő embernek hogy tudnám megismerni a lelkét a legjobban, mi az a kérdés, amivel el tudok jutni az értékrendszeréig, és a legjobban le tudja írni, hogy ő milyen. És ez a kérdés ez annyira csodálatosan körbeírta a dolgokat, hogy voltak olyanok, akik egy egész élettörténetet meséltek el, úgy, ahogy az orosz fiú eljött Oroszországból, és hogy mi láttuk ezt egy félefajta képpen, ezt az orosz-ukrán háborút, viszont teljesen másképp élték meg az ezt élő emberek, hogy látszik, hogy az orosz fiú is ugyanannyira nem akarja ezt, mint az ukrán lány is, hogy akkor az ukrán lány ezt hogy élte meg, és az orosz fiú hogy élte meg, és ez sokkal egy ilyen emberibb konnotációt tudta hozni az egész történetet, és nem tűnik annyira véres, brutálnak.
Végül hányan kerültek be?
12-en. Ezt a 12-es mágikus számot szerettem volna megtartani mindenképpen. Voltak olyanok, akiknek még nagyon izgalmas történeteik voltak. Jártam óvodákba, jártam iskolákba, Bánkfalvára, Budapesten is voltam iskolákba, és ott is végigkérdezgettem minden gyereket, és hát voltak olyanok, amiket nem is lehetett volna meganimálni. De szerintem még 2 filmre való interjúm van mai napig, úgyhogy hogyha kifagyok az ötletekből, akkor visszatérek erre a vonalra.
Már ez is a kutatás része és a 3000 interjú kérés, keresés, az is már le a kalappal, és akkor ezután maga a világnak az elképzelése is, illetve hát a 12 ember külön világának is az elképzelése is egy feladat. És akkor itt hogyan mentél tovább?
Rengeteg segítséggel. Az ukrán lánynak tudtam, hogy van egy olyan történet, amit ő el akar mesélni, és ezt másnak köszönhetem egyértelműen. Tehát, hogy ez így az emberség alatt futott ez az egész film végig, és miután kiválasztottam ezt a 12 interjút, akkor próbáltam valahogy a saját szemszögemet megtartani úgy, hogy mégis hű legyek az ő történetéhez, az ő kultúrájához, és mindent belefoglaljak, mint ahogy például az indonéz jelenetben, ami az utolsó, amikor a lány arról beszél, hogy varró az anyukája, ott vajong animációt használtam. Ugye van ez az indonéz báb előadás, amik ilyen éjjeli rituáliszerű szertartások, amik akár 8 órán is tarthatnak, és ugye olyan technikával készítettem el az animációt, hogy mutassam be az ő kultúrájukat, tehát hogy próbáltam minél színesebben, de a saját gyermeki könnyedségemmel hozzáállni az egészhez.
És tulajdonképpen nem is mindig kell valami nagy dolog történjen a nap folyamán, ami jó dolog, és értékeljük, de ez mitől függ, és mégiscsak kellett szűk kiteni a dolgokat, de hogy tudtál megmaradni annyira objektívnek, hogy közben a szubjektivitásodat nem tudtad elengedni, mert érzelmekről szól tulajdonképpen.
Ez az érzésből jön. Nekem a legfontosabb célpontja az egésznek az a hála volt. Ez ami fontos, mert hajlamosak vagyunk nagyon hamar elfelejteni azokat a dolgokat, amik egyértelműek számunkra. És ezt szerettem volna a nézőből kihozni, hogy megkérdezze, hogy mi az, amiért ő boldog az életében, vagy hálás. Volt olyan például az orosz fiú, azzal úgy találkoztam, mint hogy egy szellem lett volna, így szembe jött, megkérdeztem, hogy elmondja, elmondta oroszul, és megkérdeztem, hogy esetleg elmondja, hogy mit mondott angolul, és mondta, hogy nem tudja elmondani angolul, és se nem cseréltünk egy elérhetőséget, amit nagyon sajnálok, azt nagyon megbántam. Ő az egyedüli, akivel nem beszéltem azóta, de utána egyértelműen mentem orosz fordítókhoz, meg olyan emberekhez, akik tudnak oroszul, vagyok, hogy itt tényleg mit mondott, vagy hogy ugye az azerbajdzsáni fiúnál is azért kellett segítséget kérni, meg voltak azért ilyen nyelvi, bábeli zűrzavarok ebbe az egészbe, amit nehéz volt kikonfigurálni, ami ilyen nagyon egyszerűnek látszik, és ezért örülök, hogy nem tűnik most már nagy dolognak így első ránézésre, mert működik. Az a sok akadály, ami amúgy nagyon nehézkes volt, az nem is látszik akadálynak, hogy fel sem merül a nézőben, hogy esetleg ez nem csak egy ilyen egyszerű dolog lenne.
Még egy picit erre, hogyha reflektálsz, hogy akkor ha valaki már látta a 12-ből a filmet, aki benne van, hogy ő mit szólt esetleg?
Az ukrán lány, ő tudom, hogy nagyon meghatódott. Neki nagyon-nagyon tetszett, és fontosnak találta, hogy ezt elmondjuk, meg hogy lássa a világ. Az ő reakciója az könnyekkel teljes, egy ilyen nagyon megható interakció volt. Ezen kívül anyukám és apukám is benne van, úgyhogy ők mai napig nagyon élvezik, hogy én csak egyszer oda mentem hozzájuk egy mikrofonnal, és megkérdeztem, mi volt a napok legjobb pillanata, és azóta is ezt nézik a moziba. Úgyhogy igen, ez volt az ők reakciójuk. Gyerekeknek nem tudom, őket se találtam meg.
A Magyarországi Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által felajánlott különdíjat Buzási Gyopár vehette át Bernádi Amerikába megy című animációs dokumentumfilmjéért. Ez a Maros Megyei Múzeum megrendelésére készült a város máig legendás polgármesterét, Bernádi Györgyöt bemutató kiállításra. A film rengeteg humoros, frappáns ötlettel mutatja meg Bernádi azon korszakát, amikor éppen földgázra bukkannak Erdélyben, és az elöljáró fényes jövőt lát ebben. Csak hogy lelkesedésével nagyjából egyedül marad. Buzási Gyopár már évekkel ezelőtt a Babuka a fűben című filmjével is bizonyította, hogy animációiban roppant szórakoztatóan tud mesélni bármilyen témáról. Ez esetben éppen egy történelmi témáról. Buzási Gyopárral utólag beszélgettünk.
Az egész együttműködés az úgy kezdődött, hogy Orbán János a Maros Megyei Múzeumtól megkeresett, és direkt úgy keresett meg, hogy ismerte a korábbi munkáimat, tehát ő ismerte a stílusomat, a humoromat, hogy hogyan mesélek történetet, és amikor beszéltünk először, akkor mondta, hogy ezt szeretné, hogy persze most ez egy megrendelt projektnek, hogy van egy nagyon konkrét téma, de hogy alapvetően nagyon szeretné, hogyha abban a stílusban, meg szellemiségben születne meg ez a film, de hogy az előző munkáimat csináltam. Úgymond ilyen ideális felkérés volt a részéről, mert annak ellenére, hogy ez egy ilyen ugye alkalmazott animáció, konkrétan Bernádi kiállításra készült kiállítandó anyag. Ennek ellenére tudott így szerzői lenni, mert annyira nagy szabadságot biztosított nekem a kurátor, hogy ez így megtörténhetett.
Na most Bernádi polgármesterként is jelentős volt Marosvásárhelyen. Hogyan alakult, hogy éppen ezt a pillanatot fogtátok meg, ami 1911-ben kezdődött tulajdonképpen itt a földgázas történettel?
Igen, ennek egy elég konkrét és praktikus oka volt. Az a helyzet állt fenn, hogy a kiállítás Bernadi életét így végigkövette, és a különböző fontos pillanatokat a munkásságából. És volt egy rész, pont az amerikai útja, meg ez az egész földgázas história, amihez nem volt elég fizikai anyag, amit kiállíthattak volna. Tehát itt volt egy ilyen űr gyakorlatilag, és akkor János kitalálta, hogy ezt az űrt nagyon vagány lenne bepótolni egy animációs filmmel, mert hogy az képes megmutatni olyasmit, ami ugye nincs meg nekik tárgyi vagy képi anyagba. Aztán persze az amerikai út mint olyan alapból izgalmas volt, meg mondta János, hogy hú, ez is Amerika, és hogy a Babuka című filmemmel ez így összecsenghetne, hogy ott is van egy ilyen amerikai szál, és akkor benne így az ő fejébe egyből így összeállt a puzzle, hogy akkor ez talán működhetne, mint film is.
És akkor gondolom, hogy a forgatókönyv megírása volt az első momentum, vagy talán már közben gondolkodtál a figurákon is, és szóltál egy-két animátornak, akik így ismerősebben mozognak ebben a világban?
Az írással kezdődött, igen, meg az ötletelése, hogy hogyan is fogjuk meg ezt az egészet. Megkaptam egy csomó történelmi szöveget, Fodor János szövegeit, tanulmányait Bernádiról, meg ilyen összegzéseket, és akkor megvolt ez az alapanyag, amiből kiindulhattam, és akkor ezeket dramatizáltam, meg átírtam. Meg ilyenek, akkor ez volt ugye az elsődleges része, és miután kitaláltam az egész konceptet, forgatókönyvet, meg a storyboardot, meg ilyenek, utána vontam be a konkrét kivitelező csapatot, animátorokat, meg grafikai segítséget, hangmérnököt, szóval valahogy így állt össze.
Sokszor azon múlik egyébként, hogy egy jelenet, vagy egy apró töredéke az egésznek, hogy viccese, hogy hát megmozdulott valami, ami talán ugye a való világban nem mozdulna meg. Ez a te ötleted találkozása az animátorok ötletével?
Úgymond minden ilyen szándék mögött én vagyok, szóval én találom ki és döntöm el, hogy mi mozduljon meg, hogy legyen. De erre rátevődik az animátorok, mert hogy azért ők is nagyon vagány, kreatív csapat voltak, behoztak ötleteket, és akkor általában így megvitatjuk azokat az ötleteket, beletesszük vagy nem tesszük bele, és vannak olyan megoldások, amiket így ők hoztak bele. Alapvetően általában az ilyen dolgok esetünkben legalábbis rajtam múltak nagy részben, de nagyon-nagyon vagány animátoraim voltak. Azt az ötletet, hogy így a pincérnő csak így besuhanjon és ne belépkedjen, aztán az egyik animátor hozta be, és nagyon szerettem.
Ez amikor a földből feltör a gáz, és úgy elsuhan Bernádi, hát az is egy ilyen wow.
Ugye az eredeti szövegben, amit kaptam a történészektől, abba a korabeli tudósításba így hangzik el, hogy Bernádit elrepítette az a légnyomás, ami ott volt a lelőhelyen, és hát ez egy annyira filmre kívánkozó pillanat volt, hogy akkor erre így nagyon rájátszottam. Persze egyből megszületett a gondolat, hogy akkor legyen összekötve ez a hatalmas esés, vagy ilyen repülés a következő jelenettel, amikor így megszületik benne a gondolat, hogy ezzel foglalkozni kell, és akkor igazából elhuppan a földgáz lelőhelytől, és akkor beesik a következő képbe, ahol ilyen hivatalosan a kamerák előtt elmondja, hogy na, akkor most ezzel foglalkozni fogunk. Igazából így a szöveg inspirálta ezt a megoldást, kicsit így adta magát, és csak rájátszottam.
Milyen vagány, és hogyha eleve így a múzeum körül is bontakozik ki ennek a filmnek az élete, akkor hogy van, hogy vetítették a kiállításon, és esetleg iskolába is el lehetne vinni, nem?
Nem rossz ötlet, erre még nem gondoltunk. Alapvetően ez egy állandó kiállítás Vásárhelyen, ahol ugye a nyitvatartás keretein belül, de hogy folyamatosan megnézhető. És hát az igazság, hogy én egy kis késéssel kaptam észbe, hogy ez egy olyan film, amit talán meg lehetne próbálni fesztiválokra is küldeni. Egy egész évig nem küldtem sehova, mert azt gondoltam, hogy ja, ez megrendelésre készített animáció, alkalmazott animáció, akkor ennek így nincs helye fesztiválokon. És most a nyáron küldtem először, és most akkor kiderült számra, hogy igazából, de végül is van helye fesztiválokon is. Úgyhogy a kiállítás mellett azt hiszem, hogy fesztiválokon lesz még látható, most ősz során így több helyen is. És hogy később esetleg iskolákban máshol is menjen, erről még nem volt szó, de nem rossz ötlet végül is, felvetetjük.
Viszont például szabadúszó alkotóként az azért belefér, hogy megrendelések jöjjenek, nem? Tehát, hogy ez is egy ilyen vállalható, meg teljesen okés dolog, hogy az embert megkeresik.
Sőt, azért az eddigi szabadúszó életem nagy részében alkalmazott projektekből tudtam megélni, és azok voltak a ritka pillanatok, amikor úgymond szerzői filmet tudtam csinálni. És ez most egy nagyon speckó helyzet abból a szempontból, hogy most a kettő úgymond tudott találkozni, tehát ez egy megrendelésre készült film, ami már tudott szerzői jegyeket viselni magán, szóval ez kb. Egy ilyen ideális felállás.
2017-ben volt az egyik nagyon fontos pillanat, a Babuka fűben.
Igen.
Most, hogyha koncentrálunk a filmgalopra, illetve hát itt az Alternatívon is elnyerte a legjobb diákfilmnek járó díjat, most ugye itt van a Bernádi történet, szintén a filmgaloppon, és még akkor milyen filmekre figyeljünk, vagy hogy figyeljünk?
Most készülőben van több projekt is, vagy film is, azok majd így a jövőben lesznek elérhetőek. Ami most per pillanat fesztiválozik és látható a részemről, három ilyen filmben vagyok érintett, az egyik ugye Bernádi, amiről beszéltünk, a másik a Dracula halála című analóg remake film, ami a világ első Dracula filmjét dolgozza fel újra. Ebből egyetemistaként vettem részt 6 évvel ezelőtt. 8 rendező készítette ezt a filmet, és most idéntől kezdte el a fesztivál útját, és amúgy az alternatívon ez is látható lesz, élőzenei kísérettel. És akkor van egy harmadik projekt is, amiben most per pillanat érintett vagyok, és látható fesztiválokon. A Kutya című észprodukció, amiben hát egy közös koncept alapján született meg ez a film. Abban nem rendező vagyok, hanem látványtervező, és igazából egy sorozatot tervezünk ezzel az észcsapattal, és ennek az első pilóta epizódja ez a Kutya című rész. Hát ez egy enyhén erotikus, de metaforikusan elmesélt, abszurd, középkori kínai történet, egy eredeti szöveg alapján különben. Ja, hát egy elég mókás darab. Amúgy ez Sluice Poé, mind a három film látható lesz most az alternatívon, úgyhogy a vásárhelyieknek így ajánlom figyelmébe a hármat.
Idén az Én Laki Hétköznapok című film lett a közönség díjas. Rendezője Ince Csaba, aki Angyaloson, Háromszéken él, rendszeresen jelen van a YouTube-on, Mr. Originality Csabika néven. Székely tájakról, emberekről, szokásokról, mondásokról szokott posztolni. Ez az első dokumentumfilmje, amelyből a közel 100 fős Én Laka közösségét ismerhetjük meg. A félreeső helyen meghúzódó Hargita megyei település pár napja váratlanul címlapokra került, amikor a kolozsvári U csapatának drukkerei az FK Csíkszeredától elszenvedett vereség után több házról letépték a székely zászlót, és harsányan hirdették, hogy Székelyföld nem létezik. Ince Csaba filmjének szereplői szerethető, dolgos emberek és csendes életet élnek. Valószínűleg a kezdő hibáinak számlájára írható, hogy bőven lehetett volna még vágni a filmen, de hát ez esetben is igaz lehet, hogy tapasztalat szüli a mestert. Ince Csabát hallják.
9 évvel ezelőtt kezdtem a tartalomgyártást magát a YouTube-on, úgyhogy van egy YouTube csatornám, és ez az évek folyamán odafejlődött ki, hogy én ugye időközben valahogy úton módon reabukkantam a YouTube-on az erdélyi dokumentumfilmekre, amik annyira leköttek, hogy nekem volt Netflixem, de azt mondtam, hogy ezek a filmek sokkal jobbak, úgyhogy elkezdtem böngészni őket, elkezdtem a linkeket kimásolni, most már van egy ilyen 100 plusz linkkel rendelkező jegyzetem, amiben jobbnál jobb erdélyi szerte készült dokumentumfilm található, csak addig néztem, hogy elkezdett így valami bogár elindulni az agyacskámba, hogy mondom, hogy ilyen minőséget, meg ilyen jót nem tudnék, de valahol elindulnék ezen az úton, úgy ösztönzött, hogy valami hasonlót alkossak. És ugye, hogy a YouTube-on rengeteg nézőmmel alakult ki személyes kapcsolat, így kerültem én igazából Én Lakára, tehát én azelőtt korábban nem jártam a faluba. Egy nézőm hívott meg magához, hogy van neki ott egy családi háza, amit nemrég vásárolt meg, és hogyha szeretnék, akkor menjek el oda Én Lakára. Időközben én reabukkantam Én Lakán ilyen régi-régi archív felvételekre, azokból posztoltam egyszer egyet a Facebookra, hogy milyen jó lenne akkor tényleg Én Lakán valamit forgatni. Nagyon örültek az Én Lakiak annak a megjelent archívumnak, utána elkezdték rengetegen azt ott megosztani, és akkor így kerültem én a faluba. Hát ugye senkit nem ismertem, senki nem ismert, de a film az ugye 24 órát ölel fel, hogy zajlik a hétköznapi embernek maga a természettel való kapcsolata, illetve a hétköznapi nehézségeket hogy küzdik le egy ilyen 70 fős vagy 100 fős kicsi faluba. Ami amúgy akkoriban még valahogy félre se esett, úgymond a főúttól, most már ott menjen át az egyik főút, úgyhogy kicsit megindult a forgalom, aminek örülök. 48 órát voltam én a faluba, én voltam mindenes, tehát producer, riporter, vágó, minden én voltam. Egy kicsike kézi kamerával forgattam le az egészet, illetve egy GoPro-val. Aztán én amikor a pályázatra indultam, én ezt úgy elfelejtettem, hogy most nyáron, mikor jött az e-mail, hogy beválogatták a filmet, én el se hittem, azt se tudtam hirtelen, hogy miről van szó, azt a mindent. Úgyhogy nekem már az mérföldkő volt, hogy nekem ezt a filmemet most itt a Filmtet Fesztivál keretén belül 5 városba levetítették. Úgyhogy én evel már nyertem, Amikor elindultam ide Kolozsvára, nem volt tudatomban, hogy én bármilyenféle díjat is nyerek, de megéri, hogy eljöjjek, mert ez az életem első ilyen eseménye, úgyhogy itt kell lenni. Amikor indultunk fel Kolozsvára, a közönség szavazáson és még harmadik helyen álltam. Közben igaz, hogy figyelgettem, de nem voltam benne biztos, hogy én nyertem, mert időközben ugye a Kolozsvár élet az beszippantott magába, most először vagyok Kolozsváron. Elfelejtettem az esteről esni a késő este a szavazásra, hogy hogyan állunk a vége előtt, úgyhogy lezárták, és nem tudtam, hogy vajon én nyertem-e, nem nyertem. De nagyon örülök ennek a közönségdíjnak, és tényleg azt elmondanám, hogy ez a díj, ez elsősorban nem az én díjam, hanem a közönségemé, hiszen ők szavazták meg, ők választották meg a legjobbnak, és nagyon erős mezőny volt, rengetegen megérdemelték volna ezt a közönségdíjat, így ismeretlenül is gratulálok a többieknek.
Vajon mi tetszhetett egyébként a közönségnek? Egy kevés ember számláló település, 100 ember él ott. Ez, hogy akkor kevésbé ismeri őket, vagy hogy különlegesek voltak azok az életutak, amikbe betekintést nyerhettünk?
Aki leül megnézni ezt a filmet, ez valahol magát feleli benne, mert valahol mindannyian egyszerű emberek vagyunk, és ugye ezt a kicsi falut is ilyen közösség lakja, hogy muszáj egymásba kapaszkodva éljék túl a hétköznapokat, úgymond egy ilyen eldugott, elzárt településen, ahogy a lelkésznő is említette, ugye, hogy nehéz ilyen szempontból például ott családot alapítani, hiszen távolabb van az iskola, távolabb van a város, munka lehetőség hiány van, tehát ezek azok a dolgok, amit ugye az ember egy kicsit átérez, hogyha leül ezt a filmet nézni, és az egész természetes volt, mert mondom, bejöntem egy bácsikához, ott 80 valami évesen ott kapálta a tulipánokat, öntözgette őket, azt mondom, hát béke menjek a bácsihoz. Csókolom, bészabad-e jönni? Igen, igen, jó ember, fiatal ember, honnan tetszett jönni, így úgy ültünk le, gyorsan indultam el a kamerás, már mentes a felvétel. Tehát a sors írta ezt az egész forgatókönyvet.
És gyakorlatilag egymásnak is adtak téged a beszélő emberek.
Az volt tényleg a pozitívum, hogy egyetlen egy valakin kívül mindenki szóba állt velem. Találkoztam egy nénivel az úton, ő nem állt szóba velem, de ajánlott két másik szemét. Úgyhogy elmentem, azt mondta, hogy hát menj, keresd meg őt, mert ő többet tud beszélni, jobban tud, de mondom, én önnel szeretnék. Nem, azt mondja, nem vállalta. De rajta kívül mindenki vállalta az interjút. Ugyanúgy mehettem tényleg szabadon az üzletbe, a tehéncsorda közé, a pásztorhoz, mint hogyha egy lakos lettem volna. És ezért áll azóta is közel a szívemhez. Én laka, úgyhogy ezért is mondtam azt, hogy ha nyerek bármilyen díjat is, legyen az közönségdíj, vagy első hely, vagy bármilyen külön díj, akkor én azt ott az én lakiaknak ajánlom fel, illetve most már a filmben két szereplő nem él közöttünk, eltávoztak közülünk, úgyhogy az ők emlékére is ajánlom.
A filmben többen is megszólalnak olyanok, akik visszatértek én lakára, mert az élet valahova máshova szólította, vagy eleve máshonnan származtak, de úgy döntöttek, hogy akkor ez lesz a végleges helyük, vagy egy darabig maradnak. Ők hogyan szerették meg ezt a települést, és ennek függvényében esetleg mások is, hogy kapnak kedvet ahhoz, hogy oda költözzenek.
Én lakom egy gyönyörű település, tehát nagyon-nagyon szép helyen fekszik a falu, és rengeteg eladóház van, úgyhogy aki bele szeret Székelyföldbe vagy a tájba, akkor az egybe otthonra lehet én lakán. Ugye van ennek a filmemnek egy ilyen titkos főszereplő, ugye Laci, aki által oda kerültem, ő mondja el a legszebben, hogy mi vezérelte azt, hogy ő hazajöjjön. Úgy adta a sors, hogy a családi házát újra meg kellett vásárolja, úgyhogy nem volt egy könnyű dolog, most pedig egy kultúrcsűrt fog odaépíteni az udvarra, úgyhogy ilyen emberekre van többek között ennek az én lakának szüksége. Nyilván elsősorban a hazaszeretet vagy az odakötő szálak, de megszólaltattam olyanokat is a filmben, akik Magyarországról döntöttek úgy, hogy oda költöznek, ők is elmondták, hogy ott lehetik meg a lelki nyugalmukat, és úgy érzik, hogy az a legnyugodtabb terület ott azon a térségen belül. Az egy nehézsége és a szépsége is egybe ennek az én laki falunak, hogy a külalakra házakat, ugye azokat meg kell hagyni törvényesen olyanra, amilyenek, illetve ha valaki épít, akkor azt úgy kell megépítse, mert ha jól tudom, akkor az UNESCO világörökség részét képezi a falu.
Mit gondolsz, hogyha most a zsűri irányából elhangzottak dolgok, hogy azért a szakmai vonatkozásokat nem árt megtanulni, vagy nem árt használni, rövidíteni esetleg bizonyos helyzetekbe, tudom is én, hogy mi az, amit ezáltal tanulhatsz, mi az, ami a következő, hogyha kicsit több figyelmet fordítasz olyasmikre, akkor még jobb lehet.
Hát elsősorban én technikailag kell sokat fejlődjek, ez fix. A második az az, hogy nekem bármilyen meglepő, most már nem tudom hányadszor láttam a saját filmemet, de így, hogy moziba soha nem láttam még én sem, ugye. Én voltam magamnak a legnagyobb kritikus, a rengeteg hibát vettem így utólag észre benne, itt most a moziba, rengeteg dolog letisztult nekem, illetve egyet tudok érteni a zsűrivel, és mindenbe igazat adok nekik. És a másik dolog az, hogy nekem most már azóta elkészült a második dokumentumfilmem, a harmadik pedig jelenleges forgatás alatt van, akkor el tudom itt árulni, akár legyen ez egy ilyen a rádió beszélgetésen belüli nyilvánosságra hozott titok, hogy nekem a jelenleg forgatás alatt lévő filmem két szeméről szól, akik két darab tehénnel élik a hétköznapjaikot, tehát hogy abból élnek, abból van nekik a napi bétevő, sajtot készítnek, megbornyozik az a tehén, eladják, akár levágják, hanem a bornyót, ők ebből élnek. Már ugye ők idősebb generációs, akkor az idei évet úgy kezdtem már, hogy mentem akkor hezzik, és akkor az ilyen folyamatokat, hogy mezőnganyízás, vagy szénacsinálás, vagy most aztán fog lenni bornyú, úgyhogy azokat mind fel akarom venni kamerára. Ebből lesz egy film. A második film az pedig már meg van jelenve. YouTube csatornámon eddig 160 ezeren nézték meg, úgyhogy nagyon nagy sikere van a közönségben ennek a filmnek. A címe 24 óra az Esztenán, két szeméről szó szintén, akik május 15-től egészen szeptember 15-ig 4 hónapon keresztül ketten, magikra maradva, fent, nem azt mondom, hogy az Isten háta meget, hanem ott élnek, ahol az út véget ér.
Akkor ezek is következnek most már hamarosan.
A Jakab Benke Nándor említette a színpadon, hogy szereti nagyon, mert ugye váltakozó, hogy jövőben rövid filmek, de utána megint a dokumentumfilmek a főszerep itt a film tetején, és remélem ebbe bizakodok, mert akkor biztos, hogy valamelyik filmemmel még pályázok, ha bejutok, ha nem, mert megéri tényleg. Jó dolog, hogy vannak ilyen pályázatok erdészelte. Egy ilyen löketet tud adni az embernek, hogy igen csinálja. És így függetlenül technikai tudás, vagy akár nagyobb háttér nélküles, hogy az embert előre lendíti ebbe a vágyaiba, vagy a céljai felé. Úgyhogy köszönöm szépen ezt a filmtetnek.
Nem részesült díjban, de rendhagyó portrénak gondolom Orbán Mátyás Káosz a kúrián című filmjét, melynek főhőse Gabi elszigetelten él személyes relikviái között egy lepukkant telken Csobotfalván. Jóindulatú, de csípős nyelvű férfi, akire emlékszem gyermekkoromból Csíkszeredából. Gabinak erős az igazságérzete, van benne morális tartás, és valószínűleg az élet hozta, hogy sokan egyfajta falubolondjának tartják. Pedig nem az, csak kritikus alkat, akit megtört a szeretetlenség és figyelmetlenség. Ma jól el van kis otthonában, és nehéz hozzá bekopogtatni. A zsűri valószínűleg nem tudta eldönteni, hogy helyese filmezni ezt a férfit, vagy a rendező visszaél az alany bizalmával. Mivel erre én is kíváncsi voltam, erről is kérdeztem Orbán Mátyás rendezőt. A film első feléből kiderül, hogy hallomásból ismerte alanyát, még az otthonát is segítséggel kutatta fel. Ezzel indítjuk a beszélgetésünket.
Ültünk udvarhelyen, ez volt a feladatunk az egyetemre, hogy csináljunk egy portrét, egy ismeretlen ismerős témakörben, és nem akartam olyan emberekkel portrét csinálni, aki így a széles közönségnek esetleg nem lehet annyira érdekes. Először olyan embert kerestem, aki számomra annyira érdekes, hogy megérő egy filmet forgatni, és eszembe jutottak történetek, amiket barátaim meséltek egy csíki bolond emberről idézőjelben, aki terrorizálja az embereket, de közben meg nagyon élvezhető figura, viszont félnek tőle az emberek, és hallottam, hogy néz ki a háza, hogy mennyire érdekes és színes ez az egész közeg, ahol ott lakik. És akkor szóltam az egyik szaktársamnak, hogy figyelj, ma szabad vagyok, lenne egy autóm, és akkor menjünk le Csíkba, és keressük meg ezt az embert.
Mit tudtál az előtörténetéről? Hogy került ő Csobotfalvára? Mi ez a ház? Ezeket tudod-e? Ez a film szempontjából nem fontos. Neked fontos volt-e?
Nekem fontos volt, mert első körben az volt a feladatunk, hogy elfogadtassam magamat ezzel az emberrel. Mostanra egyébként már barátok is vagyunk, de hogy igen, mesélt az életéről, sok minden egyértelműen nem fért bele a filmbe, mert a forma az ezt engedte. Kiderült, hogy ez a szülői ház, ahol voltunk. Ő egyébként onnan kiköltözött később, elment ugye Magyarországra az Icarus gyárba dolgozni, mint alvászeggesztő és gépszerelő, aztán pedig hazajött, felépítette a kis garázsát, és azóta otthon dolgozik.
Beengedett könnyen?
Nem, sőt, bevallotta később, hogy csak azért engedett be, mert velünk jött az a két férfi, aki a film elején feltűnik, Imre és Miklós. Őket teljesen véletlenül találtam meg, ugyanúgy, ahogy a filmben is látszik, harmadik-negyedik próbálkozása valahogy rátaláltam, és mondta, hogy persze osztálytársa volt egyébként Gabi, menjünk nyugodtan, lehet, hogy nem fog beengedni. Tudod mit, inkább jövünk veletek, és akkor hátha. És igazából így jutottunk el Gabihoz. És később tényleg bevallotta, hogy nem engedtelek volna be titeket, hogyha nem jöttek volna veletek Imrék.
Valószínűleg egy olyan személyiség, hogy aki nem kedveli, az is figyeli, hogy mit csinál. Tehát, hogy a környezetének egy kicsit rajta van a félszeme, úgymond, és lehet, hogy őt irritálja ez a kíváncsiság, vagy esetleg az ellenszenvis, ami sugárzik az emberekből. Hamar megérezte azt, hogy semmi rossz szándék nincs bennetek, és most nem kifigurázni akarjátok őket egy portréfilmmel, hanem egyszerűen csak kíváncsiak vagytok, mert ez mindig ilyen billegő, hogy vajon hogy hat az, hogy te bementél valaki, ez aki?
Kicsit visszaforgatnám a kérdést, mert Gabira az emberek nem figyelnek. Gabit az emberek csíkban megtanulták ignorálni. A környezetéből is azt láttam, hogy pont ez az, ami benne egy ilyen diszonancia a társadalommal, hogy Gabi rájött arra, hogy az embereket nem érdekli. És őt sem érdekli, hogy mit gondolnak az emberek, de azért kezdte el ezt az egészet, hogy az embereknek impulzusokat adjon. Ezt elmondta, ez rögzítve is van. Az embereknek impulzusokat adjon, és ezáltal megtudja, hogy milyenek az emberek, hogy viszonyulnak hozzá, és akkor így kitágítva, hogy viszonyulnának a barátaikhoz, a világhoz. Ő minden egyes alkalommal így állt hozzá még az elején, hogy jó, filmezzed, nem érdekel. Ezt viszont megkaptam egyébként a szakmai közegben, mikor elkészült a filmnek az első vágata, hogy ez nem jó, amit csináltok, mert egyértelműen leri a képernyőről, hogy rajta nevetünk, és nem vele nevetünk. Mi nem így álltunk ez a történethez. Szerintem ez így a végén már így tiszta is lett, hogy nem ilyen kapcsolatban állunk Gabival. De akkor így próbáltunk egy kicsit mélységet adni, kicsit belemenni. Többször találkoztam vele, többször komolyabb vizekre elvesztünk, és végül szerintem ő is megértette, és tudom, hogy megértette, mert egyébként most, mikor felhívtam, hogy bejutottunk a filmgalopra, akkor kicsit el is érzékenyült, meg mondta, hogy amikor errefele jársz, akkor hozzá majd két sört. És ez egy ilyen kicsit ilyen belső poén is, mert mindig vittem neki két sört, ez volt a fizetség azért, hogy ott vagyok. És akkor mindig ott elillogattuk, meg elbeszélgettünk. És ez egy ilyen nagyon szép lezárása volt ennek a történetnek, hogy rájött, hogy mint barátja hívtam fel, és nem mint egy kollégája vagy egy alanya.
Én különben nem tudtam eldönteni, hogy egy kicsit bomlott elme, vagy pedig az a fajta társadalom kritikus, aki az aktivistáknak a kicsit erőszakosabb stílusát nyomja, tehát mindenhova nagybetűkkel van kiírva, amit gondol a világról, belekiabálja a tömegbe, kiáll az útszélére, odaszól a csíksomjói menetnek, de azok nagyon intelligens észrevételek, amelyeket hallunk tőle, úgyhogy én egy végtelenül okos embert látok kibontakozni a kuriózumszerű viselkedésmód mögött. Mit látsz te?
Amit látok Gabiban most már, az az, hogy igenis neki az élete tényleg erről szólt, hogy megmutassa a világnak azt, hogy ő kicsoda. Nem is igazából magára hívja fel a figyelmet a problémákra, meg helyzetekre, meg viccekre, meg minden, ami benne megfogalmazódik, ezt így érezze a külvilág. Egy ilyen két lábon járó influencer az offline világban, de hogy idővel magányos lett. És ez mindig megviseli az embert, bármilyen közegből vagy rétegből jöjjön. Rajta pedig különösen kiütközött, miután így egyedül maradt a világban. Évente körülbelül egyszer látogatják meg őt komolyabban, ez a csíksomjai búcsún van, amikor eljönnek régi-régi barátai még az Ikarusztól. Csak az is lassan kikopott, mert látták, hogy Gabi egyre mélyebben van. És ott egyébként a filmben is van egy ilyen részlet, hogy régen nem volt ilyen, régen rendben volt. És tényleg azt látom rajta, hogy a magány miatt lett ennyire szélsőséges, aztán a szélsőségéből pedig pont emiatt vett vissza, mert már az az impulzus, amit ad, az egy megszokott dologgá vált. Most csak így tengeti az életét, autókat szerel, elmondta, hogy most már kicsit kiöregedett ebből a nagy forradalmi hajrából, és szerintem most elfogadta azt, hogy így rendben van egyedül.
Akkor ma inkább szomorú, mint dühös?
Nem hiszem, hogy szomorú, mert megkapja a boldogságot ott, ahol van. Meg viccelődik, meg jó érzése van olyan emberek felé, akik tényleg embernek veszik. Szerintem a szomorúság az nem jó szó rá, de hogy most már nem annyira dühös a világra, amennyire volt. És örülök, hogy még elkaptuk azt az átmenetet, amiben még így meg tudtuk mutatni, hogy mi volt és mi vált.
Azt mondta, hogy elég elszigetelten él, de hát olyan napi renden van, mit tudom én, zenékkel, olyan számokat ismer, amelyik az utóbbi 4-5 évben jelentek meg, ő meg gyakorlatilag akkor már el volt vonulva a világtól. Néz tévét, hallgat rádiót, bejár a sarki kocsmába, beszélgetnek. Honnan van információ a világról? Bizonyos értelemben egy modern remete is lehetne akár.
Igen, egy modern remete. Nagyon jól leírta, mert tulajdonképpen ott van, elszigetelt, kocsmában nem hiszem, hogy járt, nem hiszem, hogy egy közösségi ember lenne, de a rádió az folyamatosan megy, ez egy dolog. Van telefonja is, egyszer láttam, az én azt hittem, hogy nincsen telefonja, ezért indultunk el arra fele, és nem kezdtük el megkeresni a telefonját. Kiderült, hogy van telefonja, az nem biztos, hogy mindig működik. Múltkor azt mondta, hogy a telefonszolgáltatók most már egyre gyakrabban keresik, ezért lehet, hogy számot kéne váltson. Én láttam egy személyazonosságit ott nála, ami ketté volt vágva, de onnan megtudtam egyébként, hogy 67-es. És tényleg azt látom, hogy bürokrácia felé, azon kívül, hogy a rendőrök rendszeresen keresgélik hülyeségekért, ami történt arrafelé, azon kívül így láthatatlan. Nem tudom, hogy 20 éve jártak kórházba, vagy bármiféle ügyintézési intézménybe.
Mennyit forgattatok, mennyi nyersanyagból csináltad ezt a filmet, és úgy érzed, hogy még visszamennél? Vagy lehetne ebből még valamit kihozni?
Az, hogy ez a történet kijött az egyetemi keretei közül, az szerintem már táptalajt nyújtana arra, hogy ezt is egy kicsit így belevonni, és megmutatni, hogy akkor ez az ember eljutott egy mozivetítés, és nem is egyre, hanem 5 városban vetítették a filmet. Ez egy nagyon jó téma lenne még kibontani, de úgy érzem, hogy úgy magáról, ami ő, és amit csinált, arról már van anyagom. Elmentem hozzá 6 vagy 7 alkalommal. Sokszor tényleg csak azt éreztem, hogy ezt már hallottam, ezt a felét már ismerem, akkor leteszem a kamerát, és akkor leülök vele, és akkor megiszok mellette egy teát, vagy megiszok egy vizet. Amikor olyat hallok, akkor majd visszakapcsolom. És akkor tényleg voltak olyan alkalmak, amikor már úgy jöttem el tőle, hogy ez volt az utolsó. És akkor ott eszembe jutott, hogy még valamit akarok vele, még van egy kérdésem, és akkor visszamentem, és akkor ezzel mit kezdesz? Akármikor jöhet egy olyan történés, esemény, ötlet, amiben még meg lehetne mutatni Gabit, mert nagyon meg szeretném mutatni még a városon belül is, tehát Csíkban, csak az nagyon kényelmetlen volt, amikor kivittem Gabit Csíkba. Még van amit csinálni, persze, soha nem lehet abba hagyni, mindig kell nyomni.
Amúgy te a dokumentumfilm iránt, vagy a játékfilm iránt érdeklődsz jobban? Mondtad, hogy egyetemi feladat volt, akkor nem biztos, hogy ez a műfaj számodra a legkedvesebb. Meghoztad-e a kedvet például, ha nem ez volt a legfontosabb?
Meghoztad, de úgy érzem, hogy még mindig inkább ez a szórakoztató irányzata, vagy ez az alternatív, kicsit elvontabb vonala érdekel jobban, hogy nem ez a tévés, fekete, fehér kis interjú, hanem valami mélységet kéne kapjon az ember, vagy valamivel több kéne legyen azzal, hogy megnéz egy dokumentumfilmet, és nem csak információkkal. Szóval ez elkezdett vonzani, meg gondolkoztam is, meg egyébként nagyon sokan mondták, hogy tudok egy embert, akiről meg csinálhatnál egy ilyen filmet. Én meg úgy voltam vele az utóbbi időszakban, hogy lehet, hogy most kicsit stabilabb embereket, vagy egy ilyen csoportot fognák meg, mert egyszerűbb a bonyolítása ennek a történetnek. Az egyetemi közegben kis játékfilm rendezőit tanulok. Idén jött be egy dokumentumfilm óránk Csibi Lászlóval. Ez volt az, ami többre jutott egy SSD-nek a mappájából. Szóval mindenképpen emlékezetes marad, és még fog a fejemben élni ez a dolog, meg a dokumentumfilm így maga, de hogy kicsit ki kéne élezni azt, hogy mégiscsak játékfilm, és afelé is elindul.
Ennyi fért a mai Kontűrbe. Jövőre fikciós filmeket várnak a Filmgalup versenybe a Filmtetfest szervezői. Ferenc Zsolt nevében is köszönöm a figyelmet, Gergely Zsuzsát hallották.
Nyújtózkodik az úzmara, megdermed az idő, elcsitul a jelen, és megnémül a jövő. Csak üldögélek tétlenül, lekapcsolom magam, bámulok a semmiben, így minden rendben van. Míg vesztegel a pillanat, ideben csak pörög, egy végtelen magnó szalag a szemhéjam mögött. Néha jó, néha rossz, néha nem. Néha nem foglalkoztat semmi sem. Végül minden végső helyére kerül. Maradok ott, ahol voltam egyedül, beborítva sugarakkal. Szemben állok a nappal. Köröttem légüres tér, riadtan tátogok, hűvös fénnyel izzanak lámpás csillagok. Egymás követve fagynak el a kimondott szavak, szilánkokra törnek, aztán szerte foszlanak. Magam leszek az úzmara, a hóval olvadok, elillanok akár a tél, akár a sóhajok. egyedül, beborítva sugarakkal. Szemben áll